Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, az Úr nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Dicsérlek téged, Uram. Amen. Szeretett testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívvel várt bennőtöket, és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leányotokat, Lillát, hogy a keresztség által befogadjuk őt a keresztény anyaszentegyházba. Készüljünk most a keresztség sákramentumának kiszolgálására. 431. énekünket, dicséretünket énekeljük. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, néhány napja már úgy hirdetjük a mai alkalmunkat, hogy karácsonyunk harmadik napja, amely számunkra és számotokra ünnepnap, hiszen elhoztátok leányotokat, hogy a keresztség által Isten szövetségébe kerülhessen ő maga is. Amikor olvassuk az evangéliumot, Mátét, ahol ez a missziói parancs, amelyet hallottatok, leírásra kerül, az utolsó sorok és utolsó mondatok ezek az evangéliumban. A feltámadott Jézus Krisztus mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Azonban az evangélium kezdete és vége elválaszthatatlan egymástól. A tegnapi napon A napkeleti bölcsek történetét olvastuk az Isten tiszteleten. Amikor távolról elindulnak emberek azért, hogy leboruljanak a király előtt, aki gyermek képében jelent meg. Az evangélium elején pogány emberek érkeznek, az evangélium végén pedig pogány emberekhez küldi Jézus Krisztus az ő tanítványait. Mondhatnám úgy is, hogy Máté evangéliuma a missziónak az evangéliuma. A missziónak a jó híre. Elmenni mindenkihez, minden néphez, gyermekhez és felnőtthöz, és hirdetni az örömüzenetet, üdvözítő született ma nektek. Karácsonykor ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, és ezt érezzük, Isten eljött az emberhez. Kimondtuk, és kimondjuk ma is, karácsony azt jelenti, Isten az emberrel van, mellénk áll. Nem felejthetjük el ezt. Bármi is történik ebben a világban, bárhogyan is változnak a történelemnek a kerekei, birodalmak jönnek és birodalmak mennek, az evangélium jó híre az, hogy Isten velünk van. Így kezdődik megint csak az evangélium. A bátortalan József az angyaltól kap biztatást arra, ne félj magadhoz venni Máriát, mert aki benne fogant, az Istentől van, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő váltja meg népét minden bűnéből, neve pedig azt jelenti, velünk van az Isten. És hogyha megint ugrunk az evangélium végére, akkor azt hallottátok ti is, ünneplő testvéreim, ünneplő család, gyülekezet. Íme, mondja Jézus, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez Isten küldetése, ez Isten szeretetének a lényege. Ezért vagyunk most itt egybe, hogy ez a jó hír, hogy veletek, velünk, gyermeketekkel van az Isten, ez a tiétek legyen. Hogy ebbe a szövetségbe, ebbe a szeretet kapcsolatba befogadásra kerüljen. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, utána pedig kibontanám még egy picit a reménységünket és a kötelességünket. Az ünnepeink elválaszthatatlanok egymástól. Nem szeretném most a kettőt összemosni, de megemlíteni azt, hogy a mi közös kincsünk, három nagy ünnepünk, a karácsony, a húsvét és a pünköst, az erősen összetartozik. A missziói parancsot, a keresség sákramentumának kiszolgálására vonatkozó buzdítást a feltámadott Jézus Krisztus adja és mondja. Mert hogy kit keresnek a napkeleti bölcsek, amikor bekopogjatnak, idézelve mondjuk, hát tudjuk, hogy ez nem így volt, de nem a szószoros értelemben kell érteni, hogy bekopogtatnak. Bebocsátást kérnek, legyünk pontosabbak, Heródes király udvarába, palotájába. Kit keresnek? A zsidók királyát keresik. Az új királyt keresik. És mit írnak Jézus feje fölé a keresztfára? A názáreti Jézus, a zsidók királya. A kicsin gyermekben a napkeleti bölcsek királyt keresnek, és amikor Jézust keresztre feszítik, akkor felé írják mindenki számára láthatóan, Ő volt a názáreti Jézus, a zsidók királya, akit kerestek már a napkeleti bölcsek. Azaz karácsony és húsvét ebben az értelemben, most teológiai értelemben elválaszthatatlan egymástól. Mert ami elkezdődik karácsonykor, annak a záloga, jövője, reménysége nagypéntek és húsvét üzenetében érhető testen. Miért? Azért, kedves testvérek, mert ez a királyé, Jézus Krisztusé minden hatalom menjen és földön. Azt mondja, nekem adatott. Ez Jézus Krisztus megalapozottságának a lényege. Ezért mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus Isten, a Szent Háromság második személye. Mert ő minden hatalommal bír, minden lehetőséggel bír. És még egy utolsót hadd mondjak, Jézus istenségéhez és hatalmához milyen ajándékokat visznek a bölcsek a gyermeknek. Aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat az ókori gondolkodás szerint a királyok érdemelnek meg. Tömjént azok, akikhez imádkozni szoktak. Ki az? Az Isten érdemli meg. És mirhát kikap, aki emberré lesz, akinek majd a temetésekor el kell készíteni a testét, elő kell készíteni a testét. Íme ott és akkor, és íme most, itt megvallhatjuk, hogy Jézus király, a ti királyotok, gyermeketek királya, aki az Isten és az ember egy szemében, nem félig Isten és félig ember. Ezért nem egy mesehős, nem a legkiválóbb, hanem a tökéletes Isten és a tökéletes ember. Nos hát ez a Jézus szólít benneteket és szólítja gyermeketeket, hogy enyém minden hatalom ezen a földön, enyém minden lehetőség. Mi reformátusok, hitvallás tételeink egyikében azt mondjuk, hogy mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Nos hát, ezt jelenti, enyém minden hatalom menjen és földön. Másrészt pedig, kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, a keresztelés igében van egy következmény is. A hatalommal bíró Úr egészen személyesen így nektek is azt ígéri, hogy nem csak néhány percig, hanem életetek minden idejében elkísér benneteket. És ez persze, ez a reménység, egyben a mi kötelességünk is, a ti kötelességetek is. A gyermeketeknek Istennel való kapcsolata az ne néhány percre, ne néhány órára, ne csak életének nagyon fontos szakaszaira korlátozódjék, hanem annak egészére. Ez a ti boldog lehetőségetek és boldog kötelességetek, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, ő maga is kimondja azt. Velem van az Isten. Velem van Jézus Krisztus. Megismertem őt. Ez az ő szövetsége. Ennek a kereteit kínálja most nektek. Ezekbe a keretekbe, ebbe a szeretett közösségbe fogadjuk be leányotokat, Lillát. És adja meg az Isten, hogy ebben a szövetségben megmaradjon. Isten felől nincs kétségünk. Ővé minden hatalom, a miénk pedig a belévetett reménységünk és bizodalmunk, hogy ezt megtehetjük, benne maradhatjunk. A garantőr a garanciát Jézus Krisztus adja, amikor azt mondja, Ime, enyém minden hatalom menjen és földön, és ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünkkel együtt álljatok fel, és valljátok meg hiteteket. Jöjjön előrébb a kicsi Márius. Tessék előre. Egy picit most. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a hitvallást étel után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Csobánkai református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld el rá szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Hogy hívják a gyermeket? Lilla. Lilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Amen.
kicsit elmondanak, jó?
Kárpáti Lilla Isten népéhez tartozik. Isten áldja meg egy kicsi életet, hogy növekedjék testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Testvéreim, bennőtöket is áldjon meg a Szent Háromság Isten. Imádságban hordozunk titeket, és hívunk, várunk bennőtöket gyülekezetünk közösségébe. Szeretettel. Testvéreim, helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteleti közösségünket. 305. énekünket énekeljük valamennyi versszakában.
Thank you.
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, a mai alkalmat. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy együtt lehetünk és figyelhetünk rád a te szavadra. Köszönjük, hogy minden áldás forrása vagy, és köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk. Így kérünk, hogy védj el mindent a szívünkből, ami elterelni a mi figyelmünket. Így kérünk az ige hallgatóiért, áldásoddal légy jelen, és tedd őket hallóvá, és így kérünk az ige hirdetőjéért, szent lelkedet árazd ki ránk, fiadért, Jézus Krisztusért, hogy valóban, mint élő és ható kard a mi szívünkben, egy kis mag elhújjék, és abból majd gyümölcstermő fa növekedhessék. Köszönjük neked, hogy kérhetünk ezért. Amen. Ige hirdetésére készülve a 154. dicséretünket keressük most ki. A 154. dicséretünket énekeljük, melynek első verse, illetve lehet, hogy csak egy verse van, egy verse van, így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Jelenések könyvében, a 3. résznek a 20. versében, eképpen. Jézus mondja: íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, bár karácsony 3. napjának mondhatjuk a mai napot, mégis úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy karácsony magva lényege a hátunk mögött van már, az ünnep ott van a hátunk mögött, és talán egyöntetően elmondhatjuk azt, hogy megtettünk mindent, amit csak tehettünk, sürögtünk, forogtunk, sütöttünk, főztünk, megtettünk mindent szeretteinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, hogy boldog és meghitt ünnepünk legyen, hogy a gyerekek is átéljék karácsonynak a fényességét, békéjét, örömét, és úgy gondolom elfáradtunk. Szerintem ezt minden háziasszony, de még biztos az édesapák, nagypapák is mondhatják, hogy bizony az ünnepek utánra elfáradunk. Most hadd tegyem fel azt a kérdést felétek, és önmagamhoz is intézve, hogy hátunk mögött karácsony magvával, karácsony ünnepével, vajon mi van most a mi szívünkben? Mi van most, mi az ünnepek után, ott van-e a szívünkben az Úr, akit ugye ünnepelünk karácsonykor, vagy csak egy űr van ott? Azért szól hozzánk ma Isten igéje, hogy segítsen bennünket abban, hogy megértsük, miért is, hogy is éljük meg karácsonyunkat. Nem csak egy napon, hanem az életünk minden napján. Ez a vers, amit felolvastam, a Jelenések könyvében van megírva. Mindennyian tudjuk bizonyára, hogy a Bibliánknak az utolsó könyve egy profétikus írás. Jézus legkedvesebb tanítványa, János apostol vetette papírra, írta le idős korában, amikor már bilincseit viselte Patmosz szigetén. A levélnek az elején rögtön 7 látomást ír le, és ebből a 7. a laodikeai gyülekezethez írt levél. Ennyit illik ismernünk a körülményekről. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hallatszódik hozzánk is az üzenet ebből a levélből. Gyakran idézzük, mert ismerjük ezt a mondatot. De vajon tudjuk-e, hogy mi van előtte? Mi van ezelőtt a mondat előtt? Hadd olvassam most fel, mert nagyon fontos. Ezt írja Isten János apostolon keresztül, így szól hozzánk. A laodikeai gyülekezet angyalának írd meg, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak, a mezítelen. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben tisztított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék a szégyenletes mesztelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Ez bizony kemény eledel, ez kemény beszéd, de mégsem kell elutasítanunk, ne húzzuk le a szívünkön, a füleinkön azt a bizonyos rolót, hanem gondoljunk arra, hogy Isten mindig akkor ad kemény eledelt, amikor meg akar bennünket védeni, óvni és menteni. És ha hittel hallgatjuk, akkor a kemény eledelhez megértést is fog tudni adni, és a szívünkben befogadó talajt tud varázsolni, tud adni az Úr. Mivel langyos vagy, és nem forró, sem hideg, kiköplek a számból. Így hangzik ennek az igerésznek a legkeményebb mondata. És egy kicsit talán most kitekinthetünk nagyon röviden arra, hogy amiben élünk. Tőlünk talán kicsit nyugatabbra, de egyre inkább sajnos hazánkra is. És anélkül, hogy politizálni akarnék, mert nem ez az én feladatom és célom, gondoljunk csak arra, hogy egyre inkább azt láthatjuk, hogy az emberek nem élik meg a hitüket tőlünk nyugatra, mintha nem lenne szükségük Istenre, így élnek körülöttünk a világban. Egyre inkább langyosabbá válik az emberek szívében a hit. Nem tudom, ismerik-e a kedves testvérek, van egy műsor a tévében, ami arról szól, hogy épületeket felújítanak, átalakítanak már nem használt épületeket, például vendéglőket, vagy éttermeket, vagy kisebb vendéglátói egységeket, vagy vasúti állomásokat, lakóházzá az emberek. Én megdöbbenve láttam, hogy nem csak malmokat, vagy állomásokat, kis éttermeket alakítanak át, hanem bizony templomokat is. Számomra ez egy döbbenetes látvány volt, amikor ezt láttam a tévében. De bizonyára mindannyian tudjuk, mert halljuk, hogy sorra néptelenednek el és zárnak be Nyugat-Európában a templomok. Franciaországban 2500 mecset van körülbelül, és egyre kevesebb a templom. Dániában megépült a világ legnagyobb mecsete, amelynek az alapterülete vetekszik egy hatalmas bevásárló központtal. Nem vagy sem hideg, sem forró, hanem langyos, kiköplek a számból, mondja az ige. Azonban a kérdést egy kicsit most közelíteni kell a mi életünkre, mert bennünket akar megszólítani az Isten egyenként. Vajon hol vagyunk mi ebben az igében? Vajon milyen a mi hitünk hogy éljük meg? Ott van-e még az a lobogás, amelyen egykor elfogadtuk az Urat, és hittel követve szerettük őt? Vagy már ellangyosodott, kihűlt a hitünk? Vagy az is lehet, hogy soha nem akartuk igazán meghallani azt a zörgetést, amely egyszer majd belép a szívünkbe? Nem forró még a mi hitünk? Ezért szól hozzánk ma az ige, és a kemény beszédben, Istennek hála, ott van elrejtve a kegyelem szava, újra olvasom, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És most szeretném a kedves testvéreket egy egyszerű kis játékra meghívni, aminek a lényege az lenne, hogy egy pillanatra képzeljük el a mi szívünket, az életünk középpontját, ahogy a Biblia mondja, képzeljük el úgy, mint egy házat. Vajon milyen házat látunk magunk előtt? Tudom, ahányan vagyunk itt, annyiféle ház lehet. Lehet, hogy egy nagy, világos épületet látunk, lehet, hogy egy erdő szélén lévő kicsi házikót, lehet, hogy egy kőházat, terasszal, diófákkal. Annyiféle ház van a mi lelki szemeink előtt, ahányan itt vagyunk. Mégis minden háznak, ami a szívet jelképezi, kell, hogy legyen egyetlen egy közös pontja, és ez pedig az ajtó. Minden házon van ajtó, különben nincsen értelme a háznak. Minden ember szívén van egy ajtó. Akkor is, hogyha ezt az ajtót már nagyon régóta nem nyitotta meg senkinek. És akkor is, hogyha ezen az ajtón besurrannak, bejönnek a betolakodók, a tolvajok, az oda nem való, és nem kért vendégek. Jézus az ajtón kívül áll és zörget. Ha belegondolunk, akkor alázatra indít bennünket ez a mondat. Mert ez azt jelenti, hogy Isten jön el hozzánk, és ő kér bebocsátást, hogy társunká szegődjék az életben. Három gondolatot vethet fel bennünk ez a mondat, hogy Jézus az ajtón kívül áll és zörget, és most ezekről a gondolatkörökről szeretnék a testvéreknek szólni. Az első így hangzik, hogy meghallottuk-e egyáltalán az életünk folyamán már mi ezt a zörgetést. A második gondolatkör majd az lesz, hogy beengedtük-e már a zörgetőt az életünkbe. És ha beengedtük, akkor vajon meddig, mennyire engedtük be? És a harmadik gondolatkör pedig végezetül az lenne, hogy képesek vagyunk-e újra és újra felismerni az életünk eseményeiben őt, aki zörget. Az első tehát így hangzott, hogy Jézus, az Úr, zörget azon az ajtón. De hogy vajon meghalljuk-e mi ezt a zörgetést? Úgy gondolom, számtalan olyan alkalom van az életünkben, amikor ez a zörgetés ott van az életünk küszöbén. Lehet egy ilyen alkalom egy keresztelő, amikor eljövünk és készülünk és várjuk az alkalmat, ahogy most is történt. Lehet egy ilyen alkalom egy temetés, amikor megállunk a sír mellett és halljuk az igét. Én nem olyan régen voltam egy temetésen, nem közeli rokonom volt, de ott éltem először ezt át, hogy valóban megéltem, hogy egyszer vége lesz. Vége van ennek az életnek. Telnek az évek, de egyszer vége lesz. És föltettem a sír mellett magamnak a kérdést, hogy át tudtam-e adni mindent, amit Isten nekem adott, azt a sok-sok jót. Oda tudtam-e adni a családomnak, a környezetemnek, akik között én élek. Meghalljuk-e a zörgető alkalmakat, mert vannak alkalmak az életünkben, amikor zörget az Isten, hogy figyelj rám. És ha nem halljuk meg, akkor vajon mi ennek az oka? És most kicsit ezen gondolkodjunk el együtt. Úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nem halljuk ezt az örgetést, vagy nem akarjuk meghallani. Lehet, hogy azért nem, mert dübörög a zaj. És ezt főleg a fiataloknak mondom, hogy dübörög a zene, a számítógép, az internet. Egy hatalmas dübörgésben élünk, egy hangzavarban. Egyszerűen nem teremtjük meg azt a csöndet, amin keresztül meghallanánk az örgetőt. De nem csak a fiatalok. Az én drága nagymamám belebetegszik szinte abba, hogyha elromlik a tévé. Nem tudja a csöndet megélni. Miért félünk a csöndtől? Mit hallunk meg a csöndben? Mi az, amit nem akarunk meghallani a csöndben? Lehet, hogy a szívünk szavát, ami kiáltva sürget, hogy figyelj, nem jó ez így, valaminek történnie kell. És sokszor a saját kiáltásainktól, a belső kiáltásainktól nem halljuk meg az örgetőt. Mert tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk fájdalmakkal, tele vagyunk meg nem értéssel, tele vagyunk olyan emlékekkel, amik elhalmozzák az életünket. És vigyáznunk kell, mert ezek olyanná válnak, mint egy füldugó. A negatív érzéseink olyanokká lesznek, mint egy füldugó. Nem halljuk meg az Isten zörgetését. El kell csendesedni, és kérni kell. Vedd el ezt a füldugót az életemből, Uram, mert tudom, hogy Te meg akarsz engem menteni. Jézus áll a szívünk ajtaja előtt és zörget. És sokszor csak azért nem vesszük mi ezt észre, mert egy olyan monotóniában élünk, egy olyan pörgésben, ami nem engedi, hogy meghalljuk. Csináljuk a dolgunkat, és csak csináljuk, és talán azt is, amit nem kellene. És ez az örökös, folytonos cselekvés nem engedi, hogy megálljunk és odafigyeljünk. De tudjátok, hogy folytatódik ez az ige? Aki meghallja az ő hangját. Mert az Úr nem csak zörget, nem csak körülményeket, eseményeket, keresztelőt, temetést ad, hanem szól. És ez a csodálatos, hogy az Isten szavával akar benneteket megszólítani, engem is, és benneteket is. Ez az örök titka a hitnek, hogy a hit hallásból van, és nem jelekért kell imádkozni, és nem látomásokat vagy álmokat kell követni, hanem egyetlen egy dolgot, megnyitni a lelki fülünket, és figyelni arra, ami itt van, ebben a könyvben, vagy ami elhangzik az Isten tiszteleten. Mert a hit hallásból van. Mert az Isten szól. És aki zörget, és meghallja a hangját, a zörgetőnek, aki meghallja, az csodákat fog átélni. Hát légy egy kissé áldott csendben, akkor is, ha fáradt vagy, akkor is, hogyha az életedet a családért viszed, és őértük dolgozol, és ezer terhet cipelsz a válladon, és ezer gond marja a szívedet, ezer bánat, és meg nem értett emlék. Légy egy kissé áldott csendben, mert az Isten meg akar menteni téged. A második kérdéskör, amit egy kicsit körbejárnánk, hogy beengedtük-e már vajon azt, aki szól, aki zörgetett, és aki az igén át szól a szívünkhöz. Beengedtük-e már az Urat az életünkbe? És azt hiszem, ez a legnehezebb kérdés, és lehet, hogy sokan nem is tudnak rá válaszolni, talán ebben segítség, amit mondok. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik félünk beengedni az Úr Jézust. Félünk beengedni Istent oda a középpontba, az életünkbe, és halogatunk. Azt mondjuk, hogy majd ő jön megint, és majd beengedjük egyszer később. Még ráérek, még annyi dolgom van, én nem érek rá templomba járni, én nem érek rá arra, hogy minden nap órákat olvassam a Bibliát. Nagyon sokszor halogatunk. Nagyon sokszor pedig azt látjuk, hogy olyan sok mindent beengedünk a szívünkbe. Ugye azt írja a Szentírás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És mi ebben a féltett szívbe anélkül sokszor, hogy tudatába lennénk, beengedünk dolgokat, besurrannak, mint a tolvajok éjszaka. Talán nem is akarjuk, hogy értsük. Például ilyen az aggodalom, ugye? Nem szeretünk aggódni, de mégis engedjük, hogy az aggodalom, ez a negatív érzelem besurranjon a szívünkbe, és ott félelemmé, vagy akár rettegéssé növekedjen. Egy betolakodó tolvaj. Nem szeretjük, de mégis ott van. És nagyon sok ilyen van. Gondoljunk például az irigységre, vagy a nagyra vágyásra, vagy a féltékenységre. Besurrannak, bejönnek, mint a tolvajok, és tönkreteszik a békességünket. Annyi mindent beengedtünk már a szívünk ajtaján. Ha visszatekintünk, vagy őszintén magunkban nézünk, tele van az életünk besúranó tolvajjal. És olyannal is, amit mi hívtunk be. Tudtuk, hogy nem jó, de mégis behívtuk. Miért félünk Jézust behívni? Miért félünk az Urat behívni igazán? Azért, mert attól félünk, hogy akkor minden megváltozik. És valóban minden megváltozik, minden sokkal jobb lesz, de ezt mi akkor nem visszük még el. Attól is félhetünk, ez is gyakori, hogy nem vagyunk elég jók hozzá. Ez egy nagyon elterjedt gondolkodásmód. Én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég becsületes, nem vagyok elég tiszta, nem vagyok elég szent életű, hogy az Isten ott legyen a szívemben. Nagy buktatója van ennek a gondolatnak. Próbálok erről nektek beszélni. Ahhoz vagyunk ugyanis szokva, hogy amikor vendég jön hozzánk, akkor kitakarítunk, ugye? Fényesre csiszolunk mindent, egész nap takarítunk. Az egész család frázban van, mindenki ideges. A férjek legjobb, ha ilyenkor elmennek hazulról, vagy hát ha otthon vannak, akkor sokszor csak lábatlankodnak szegények. Mert abban vagyunk, hogyha vendég jön, akkor nekünk mindent meg kell tennünk, ugye? És mire a vendég megérkezik, mi utáljuk a legjobban, mert teljesen fáradtak vagyunk. Nekem van egy kisfiam, egy 4 éves kisfiam, a legkisebb. Amikor megyek érte az óvodába, akkor ő a szőnyegen játszik, és amikor meglát engem, akkor boldogan odarohan. Az óvonéni pedig rászól, hogy Marcika, előbb ragd el a játékaidat. De én úgy gondolom, hogy mégis úgy kéne nekünk tenni, ahogy a Marcika csinál, hogy amikor meglátjuk, meghalljuk a zörgetőben, hogy Isten közeledik, akkor ezt boldogan fogadjuk, örömmel. És nem kezdünk el görcsölni, nem kezdjük el azt gondolni, hogy nekünk egy palotát kell mutatni az Istennek. Nem, nekünk a mi szánalmas, szegény, rendetlen, tolvajoktól, besurranóktól és betörőktől terhes szívünket kell mutatni. Ami telve van aggodalommal, telve van nyomasztó emlékekkel, telve van fájdalmakkal, és tele van minden oda nem illő dologgal, azon kopogtat az Isten. És ő egyetlen egy dolgot szeretne, bejönni hozzánk, és velünk vacsorálni. És amikor megnyitjuk az ajtót, akkor ebben a fényességben látjuk meg igazán önmagunkat. És nem nekünk kell önmagunktól jobbá válni. Mi soha nem leszünk olyanok, mint az Isten. Ő úgy akar bennünket elfogadni, amilyenek vagyunk. Ő csak azt szeretné, hogy őszintén lássuk önmagunkat, hogy nyissuk meg az ajtót, hogy ő betérhessen hozzánk. És változni ekkor tudunk majd igazán. Nem önerőből, hanem kegyelemből. Nem megjátszásból, hanem engedelmességből. És nem azért, hogy megfeleljünk az Istennek, mert nem tudunk neki úgy megfelelni, hanem hálából. De legfőképpen nem egyedül, hanem ő vele, és ő általa. Ha most Valaki azt mondaná nekem, hogy képzeljek el egy házat, akkor lehet, hogy egy kicsit repedésekkel teli házat képzelnék, aminek tudom, hogy a sarokban vannak bizonyos piszkos foltocskák, és tudom, hogy esetleg a szőnyeg nem tiszta. De mégis határtalan boldogsággal töltene el az a tudat, hogyha kitárom az ajtaját ennek a háznak, akkor a fényességében beragyog az Istennek a melege, a szeretete, a kegyelme, és ettől és ezután jobbá válik majd minden. Mert ugye tudjuk, hogy óra et labora, és hogy nekünk is tenni kell. De csak úgy tudunk igazán változni, hogyha megértjük, hogy az Isten az, az élő Úr az, aki jobban tudja, hogy mi jó nekem, és őrá hallgatva, őrá figyelve kezdek el változni, ha engedem, hogy ő alakítson. Nagyon sokan vagyunk, akik meghallottuk a zörgetést, beengedtük az Urat, kinyitottuk az ajtót, mondtuk, jöjj be, de csak az előszobáig. Nagyon sokan vagyunk így. Csak az előszobáig. Tovább ne. Olyan ez, mint amikor egy vendég jön hozzánk, egy kedves ismerős, akinek ajtót nyitunk, azután nem engedjük be tovább. Ott toporgunk a küszöbön. Ő szeretne velünk meghitten beszélgetni, leülni, esetleg ajándékot átadni, de mi nem engedjük tovább. Pedig az Úr Jézus nem azért jött erre a világra el, hogy azt mondja, hogy becsöngessen, mint egy postás, vagy mint egy gázszámla leolvasó, és tovább menjen. Nem azért jött, hogy azt mondja csak, hogy örök életed van, és eltűnjön onnan. Ő azért jött, hogy ebben a házban, a mi szívünkben ott maradjon, hogy részese lehessen. Vendégként jött, de ha hívjuk őt, akkor nálunk marad. Mert hogy is folytatódik az ige? Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És azt hiszem, ez a legszebb pillanat, a legmeghittebb közösség. Ezt fejezi ki, amikor együtt, egy ünnepi asztalnál meghittem, békében együtt vacsorázik a család. Ugye? Ennél kevesebb szebb alkalom van. A keleti népeknél, de a magyar gondolkodásmódban is mindig egyfajta közösséget, egységet jelentett, sőt többet, aki a vendéged, azért mindent megteszel. Ő bízott benned, eljött hozzád, és te bizalommal az ő te védelmed alatt áll. Soha nem szoktunk a bejárati ajtóban meghitt vacsorát elfogyasztani. Jézus nem futó vendég akar lenni. Ő otthont keres a szívünkben. Vajon átengedtük-e már Istennek, az Úr Jézusnak minden szobánkat? Vagy csak a bejárati ajtóig engedtük? Minél többet átmerünk engedni életünk magánszférájából az Istennek, annál több áldást, békességet és fényt fogunk megélni. A magam részéről én csak éveken át az előszobáig engedtem, és nem is voltam tőle boldog. És nagyon sok minden ott maradt a szobákban, olyan besúrranó tolvajok, akiket talán nem is hívtam. Meg kellett értenem, hogy ahogy egyszer nagy tisztelet úr mondta, ezen a házon, ezen a szobán mindig csak belülről van kilincs. Isten soha nem fogja rátörni az ajtót. Ő azt várja, hogy te legyél az, aki lenyomja és beengedd őt. Egyre több helyre. A szíved minden területére. Ne féljünk ettől. Annál nagyobb békességet nem élünk meg, amikor az Úr teljesen az életünk részévé lesz. És mi az ő hív követőiként mindenhol megéljük jelenlétét. Életünk minden területén. És végezetül felismerjük-e Istent életünk zörgető eseményeiben újra és újra. Mert úgy gondolom, a mai ige a megtérésre hív bennünket, valóban arról szól, hogy adjuk át a szívünket teljesen, de mégsem ér véget itt a történet, és hogy ezt, hogy is gondolom, csak rövid példákkal hadd szemléltessem. Felismerjük-e az Urat az újra zörgető alkalmakban? Fáradt, fáradtan esik haza a munkából, éhes, elfelejti levenni a cipőjét, rögtön odaül az asztalhoz. Vajon mit teszünk ilyenkor? Rendre utasítjuk, vagy megkérdezzük tőle, hozzam a vacsorádat? Vagy gyermeked a tévé előtt ül, és néz ki magából már talán egy órája, vagy több mint egy órája. Mit teszünk ilyenkor? Hagyjuk, vagy oda megyünk, átöleljük, és megkérdezzük tőle. Nem szeretnél inkább beszélgetni velem? Vagy egy közös ismerősről pletykálnak a munkahelyünkön. Mit teszünk ilyenkor? Figyelünk, hogy hát ha meghallunk valami érdekességet, vagy csöndesen csak annyit mondunk, bizony ez fájna neki, ha hallaná. Jézus újra és újra ad alkalmakat, amikor zörget az életünkön, és látóvá tesz bennünket arra, hogy ezekben az eseményekben, ezekben a döntéshelyzetekben, és a körülöttünk élőkben felismerjük őt. Egy történettel szeretném végül zárni, amit a kislányomtól hallottam, és így hangzik. A mennyország kapujában egy férfi fogadja az érkezőket. Meghal egy híres író. A kapuban álló férfi csöndesen megkérdezi tőle, ismered-e Jézust? Hát hogy ne, mondja az író. Több könyvet is írtam róla, életét számtalanszor bemutattam, a könyveket többször is kiadták, nagyon sokan olvasták. Mindenki tudja, hogy ismerem Jézust. Meghal egy püspök is. A férfi a kapuban állva fogadja, és kérdi tőle, ismered-e Jézust? Ó, hogy ne, mondja a püspök, sokszor prédikáltam róla, sokan hallgatták az ige hirdetéseket, sokat tanítottam Jézusról, mindenki tudja, hogy ismerem Jézust. Meghal egy töpörödött kicsi asszony is. A kapuban álló férfi fogadja, ismered-e Jézust, kérdezi csöndesen. Az asszony ráemeli tekintetét. Ismerlek, Jézus, mondja, és az arca felragyog. Jézus valóban eljött, hogy felforgassa ezt a világot, és valóban zörget a szívünk ajtaján, a tiéden is, az enyémen is. Meghallottad-e már a hangját, hogy igent mondj neki, és beenged a legbensőbb szobába is. Amen. Igére választjuk, kedves testvérek, énekeljünk, és énekeljük most a 457. dicséretünknek valamennyi versét. A 457. dicséretünk így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben, ki az ajtón kívül állsz. fogunk, bocsánatkéréssel állunk meg előtted. Az életünkben annyi mindent beengedtünk már. Tele van a szívünk nem hívott és hívott besurranó tolvajokkal, akik nem az igaziak, nem a barátaink, akikre nincs szükségünk, akik csak a helyet foglalják, csak felörlik békességünket, elveszik azt, amiért igazán élhetnénk. Köszönjük neked, hogy te nem adod fel, és jössz, és újra adsz alkalmakat, hogy zörges. És köszönjük, hogy nem csak zörgetsz, hanem szólsz is. Köszönjük azt a csodát, hogy egyetlen egy mondatod a Bibliából, egyetlen egy élő szavad egy igehirdetésből életeket menthet és változtathat. És köszönjük, hogy újra adod kegyelmedet, hogy igen mondjunk neked és betérhess. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt is, hogy nem csak egy pici területet adhatunk át neked, hanem sorra nyílhatnak meg az ajtók, és minél több szobába lépsz be, annál inkább otthonná lesz ez a hajlék, annál több lesz a békesség, a szeretet és a melegség a szívben. Köszönjük neked, hogy ez mind ajándék, és áldunk érte. Kérünk azokért, akik még gondolkodnak, hogy odafigyeljenek-e az örgetésre egyáltalán. Sokan vannak körülöttünk, egyre langyosabb ez a világ, egyre öncélúbbak az emberi életek. Kérünk, teremts lehetőségeket, hogy meghallják az örgetést. Kérünk azokért, akik már megnyitották az ajtót, mert meghallották a te hangodat, hogy megértsék, hogy te vagy, aki bennünket igazán meg tudsz változtatni, át tudsz formálni a te arcodhoz hasonlóvá, és hogy ez a te megmentésedből, a te drága kegyelmedből fakad, ne irántunk irányul. És kérünk azokért is, akik úgy érzik, hogy bár beengedtek téged, de mégis tele vannak olyan besurranó tolvajokkal, melyek nem odavalók. Adj hozzá erőt, hogy veled tudják kiűzni azokat. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, és köszönjük, hogy kegyelmed kibeszélhetetlenül csodálatos. Köszönjük ezt a gyülekezetet, minden jelenlévő és nem jelenlévő tagját, kicsinyeket, nagyokat, idősebbeket. Kérünk áldásoddal kísérdőket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk a mai napon is. Légy őriző pásztorunk. Kérünk, egy csendes percben most mindannyian hadd szóljunk hozzád, eléd hozva imádságainkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imát is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen a tiszteltő asszony, igen hirdetésvéd az Úristen áldjad és őrizzen meg minden szolgálatodban, munkádban, és örülünk, hogy ilyen szolgatásra bízhatjuk gyermekeinket, aki a református gimnáziumban pereli, igazgatja az ő életüket. Köszönjük családodat és szeretettel. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy mindannyiatok figyelmébe ajánljon gyülekezeti újságunkat, áldás, békesség, újság. Ebben az újságban megtiszteltő az, hogy néhány verse is olvasható, nem csak ezért is. Forgassuk bátran, aki szívesen hozzájárult ennek a költségéhez, 800 forintra teheti meg. Testvéreim, Fomázi templomunk felújítása befejeződött. 2016. január 24-e, egy hónap múlva lesz hálaadó istentiszteletünk, közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök. Csobánkai gyülekezetünkben szeretnénk megújítani először a bibliaórás kis termékszékeit, majd ha Isten megkegyelmez nekünk és kirendeli a rávalót, akkor itt a nagyteremnek, az imateremnek székeit is. Akit bátoríthatunk és buzdíthatunk, hogy ehhez járuljon hozzá, kérjük, hogy tegyenek. A lelkészi hivatalban egy munkapéldánya van a 2016. évi választói névjegyzéknek. Mindazok szerepelnek benne, és majd szerepelnek a későbbiekben is, aki 2015. december 31-éig egyházközségünk működéséhez az egyház fenntartói járulékkal hozzájárultak. Alkalmainkat hirdetem, az előttünk álló héten óév estéjén lesz, óév napján lesz istentiszteletünk, 9 órakor Csobánkán, majd 18 órakor Fomázon, újév napján 9 órakor Csobánkán, és 10:30-kor Fomázon, a rákövetkező vasárnap, január első vasárnapján 9 órakor Csobánkán, 10:30-től pedig Fomázon lesznek alkalmaink. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 294. énekünk lesz. Megtiszteltük, hogy engedem én, hogy egyre szokott énekünk ebből a színekből. 294. énekünket énekeljük első verszakával. Jézus vigasságon, este kell a várom, állom szállat. Hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség Istentől, Isten velünk viszontlátásra.